Szóval ma este lesznek aggádikus, misztikus témáink is, de kitartónak kell lenni, mert csak a tanulás második felében fogunk ezekre a témákra átérni. De addig is izgalmas és érdekes dolgokat fogunk tanulni, úgyhogy szerintem hozzá is láthatunk. Mindenkit még egyszer sok szeretettel köszöntök. A Sábát Szombat traktátus 151-es napját fogjuk ma este tanulmányozni, és folytatjuk azt, amivel foglalkoztunk az elmúlt pár napban. Ugye tulajdonképpen ennek a fejezetnek a lényege, az első misnája az arról szólt, hogy lehet-e készülni szombaton a szombat estére? Miben állhat ez a készülődés? Például abban, hogy elmegyek a szombat határ végébe azért, mert a szombat kimenetele után ott valamilyen dolgot szeretnék csinálni, és szeretném megspórolni ezt az utat, ami a szombat határ végébe jutással jár. Vagy például beszélek olyan dolgokról, amelyek nem kifejezetten szombati témák, vagy a szombat utára vonatkoznak, de én szombaton ezekről beszélek. És ezzel kapcsolatban a lényegi állítása a misnának az az volt, hogy tilos olyan dologért kimenni a szombat határba, amit majd szombat este csinálni fogok, és amely amúgy különben szombaton tilos lenne. Például tilos kimennem a szombat határba azért, hogy, hogy ott majd a szombat kimenetele után munkásokat béreljek fel. De szabad kimenni olyan dologért, és szabad rákészülnöm, vagy akár beszélnem olyan dologról, ami amúgy szombaton megengedett, és én szombat után fogom végezni. Tehát például szabad kimenni a szombat határba azért, hogy ott a szombat után őrizzem, vigyázzam, felügyeljem a gyümölcsös kertemet. Gyümölcsös kertet felügyelnem, azt szombaton is lehetne, tehát így erre készülhetek szombaton. Hasonló módon beszélhetek olyan dologról, ami majd a szombat után fog történni, ami amúgy szombaton is megengedett lenne. És ezzel kapcsolatban a következő alaptézist fektette le Abba Shaul. Milyen érdekes, hogy Abba Shaul mit mondott? Abba Shaul azt mondta, Kol sáni zákai bami rosszói, rásai anni la haksik alav. Minden olyan dolog, amiről szabad beszélni szombaton, mert amúgy nem egy szombatszegő téma, minden ilyen dologra szabad mondjuk a szombat határ végébe is elmennem. Tehát amiről szabad beszélnem, arra szabad a gyakorlati cselekvéssel is készülnem szombaton. Most a Talmud azt fogja próbálni értelmezni, hogy pontosan miért és hogyan mondta Abba Shaul ezt az állítást. Baja lejú, Abba Shaul a haje. Mire vonatkozott Abba Shaulnak az állítása? A misnának ugyanis két része van. A misnának van az eleje, és a misnának van a második része. Az első része és a második része. Az első része arról szól a misnának, hogy tilos kimenni a szombat határba, hogy ott szombaton kimenni a szombat határba, hogy ezzel már fölkészüljek arra, hogy szombat este ott valami olyasmit csináljak, ami szombaton tilos lenne. Például, hogy munkásokat béreljek föl a szombat kimenetele után, vagy hogy gyümölcsöt tépjek le a fáról és hozzak be majd szombat után. Most ezt tilos csinálnom, tilos így kimennem a szombat határba, és már készülni a szombat utána ilyen céllal. A második része pedig a misnának az arról szólt, hogy a második része a misnának pedig arról szólt, hogy az ember viszont kimehet olyan dologért a szombat határba, szombaton, amit majd szombat után fog csinálni, de egy olyan dologról van szó, ami amúgy szombaton megengedett. Például az, hogy azért megy ki szombaton a szombat határ végébe, hogy szombat este majd őrizni tudja a gyümölcsös kertjét, ami szombaton is megengedett lenne. Most, Abba Shaulnak az az állítás, amikor azt mondta, hogy minden olyan dologról, amiről szabad beszélnem szombaton, arra szabad is gyakorlatban is készülnem szombaton, ezt hogyan kell érteni? Mire vonatkoztatta ezt az állítást? Vagy minek a folytatásaképpen tette ezt az állítást? Ilém a Reisekai, hogyha a mistának az elejére vonatkoztatta, ahol arról volt szó, hogy tilos kimenni a szombat határba szombaton azért, hogy szombat kimenetele után ott munkásokat béreljek föl, akkor a megfogalmazás az nem tökéletes. Miért? Mert akkor úgy kellett volna fogalmaznia, kolsani zákájba mi rossz, hogy rásájni bekasik rossz, hogy ehhez úgy kellett volna fogalmaznia, kolse én, hogy zákájba mi rossz, hogy én, hogy rásájni bekasik rossz, hogy mi baj elé. Úgy kellett volna fogalmaznia, hogy minden olyan dolog, amiről tilos beszélnem, arra tilos is fölkészülnöm szombaton. Hogyha valóban a mistának az első állításának a folytatásaképpen tette az állítását Ába Saul, akkor nem a pozitív oldalról kellett fogalmaznia, hanem a negatív oldalról kellett volna fogalmazni, mert a mista első része az a tilalomról szól, arról szól, hogy mi az, ami tilos. Ha viszont a végére vonatkozik a tanítása, ami arról szólt, hogy viszont lehet készülni olyan dologra, ami amúgy szombaton megengedett lenne, lehet készülni szombat estére egy olyan dolog kapcsán, amit szombaton is lehetne csinálni. Tehát például ki lehet menni a szombat határba azért, hogy a szombat kimenetele után őrizzem a gyümölcsösemet, amit amúgy szombaton is tehetnék, akkor viszont a megfogalmazás úgy lenne helyes, hajkol se ani zakai behasi hosszai rá se ani bami rosszai. Akkor mivel a misna egy cselekvésről szólt, akkor azt kellett volna mondani, hogy minden olyan dolog, amit szabad cselekvéssel, amire szabad cselekvéssel készülnöm szombaton a szombat utánra, arról beszélhetek is. Ugye a misna elejéről nem szólhat az, amit mondott Rába Saul, mert a misna elején egy tilalomról van szó, ő meg a engedményről beszél. A misna vége az engedményről szól, de az engedménynek arról a részéről, hogy szabad, mi az, amit szabad cselekvéssel, mi az, amire szabad cselekvéssel készülni szombaton. Nem a beszédről szól. És mégis Rába Saul úgy fogalmazott, hogy minden, amiről szabad beszélni, arról szabad, azt szabad cselekedni. Ezt fordítva kellett volna megfogalmazni, minden az, amire szabad cselekvéssel készülni, arról szabad beszélni is. Azt mondja erre a Talmud, Leila, ma széfakai. De Ába Saul a hákai, de amár nevi huda, amár smuel, mutala adam, nöj már ha vére, és majd le a péresébet humi, elhalválni, és majd leha a péresébet humi. Ába Saul valójában a misna végére vonatkoztatta, vagy annak folytatásaképpen tette ezt az állítást. És mi volt az állításának a lényege, mire akart erre, ezzel utalni? Arra, amit Rav Yehuda tanított Smuel nevében. Mit mondott Rav Yehuda Smuel nevében? Mutalla adam löjmál a haveroj, az ember mondhatja a fele barátjának, aki egy másik városban él, és így az ő szombat határa máshova esik, mint az én szombat határom, ameddig elmehet. Én mondhatom a barátomnak, hogy figyelj, az én gyümölcsösöm a te szombat határodba esik, a te gyümölcsösöd az én szombat határomba esik, akkor te őrizzed, menjél és vigyázzál az én gyümölcsösömre, és cserébe én pedig elmegyek és vigyázok a te gyümölcsösödre. Veka Amárába Saul etánakám. És ezzel kapcsolatban mondta Ába Saul a misna első két állítását tevő mesternek a következőt. Milloj majdisz, de mutar adam löjmára, ha vejlön semmi pérjösebet humeha, váni esmaj lehasebet humi. Ugye te is egyetértesz velem azzal, hogy lehet szabad egy ilyen szóbeli megállapodást kötni, hogy te vigyázz az én gyümölcsösömre, és én vigyázok a te gyümölcsösödre, ami szóban történik. És ezért mondja Ába Saul, én a kalsani zákaiban, amiről szól, hogy rásálni lássi halok, minden, amiről szabad beszélnem, arról szabad, arra szabad a gyakorlatban is készülnöm. Tehát itt egy tulajdonképpen egy rejtett utalása van Ába Saulnak, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy szabad beszélnem olyan dolgokra, amik majd szombat este fognak történni, hanem a felkészülés, vagy a szombat estére való gyakorlati felkészülésnek is lehet olyan része, ami beszédben történik, egy ilyen megállapodásban, hogy a fele barátomnak azt mondja, hogy figyelj, az én gyümölcsösöm a te szombat határodra esik, az a tiéd az enyémre, én vigyázok a tiédre, te vigyázol az enyémre. Oké. Hakla lászújé máj. És mit akar még ezzel pluszban tanítani nekünk Ába Saul? Azt mondja, a Talmud lászújé, de tanulra banan, én már sikinált humra havi behéma, hajszó én medez huclet hum köyrela vehiba. A következőt tanultuk egy brájtában. Én elmegyek a szombat határon végéig. Ugye szombaton elmehetek a szombat határ végéig, ahogy tegnap erről már beszéltünk, és ami ugye a 2000 lépésre van az utolsó háztól az én településemen, és ott van a marhám. De ő már a szombat határon túl van. Azt tanítja a brájta, hogy nem szabad kimennem a szombat határba szombaton, azért, hogy onnan behozzam az állatomat, de hogyha ott állok a szombat határ végében, és az állatom a szombat határon túl van, akkor mondta, fizikailag nem húzhatom magamhoz az állatot, de hívhatom az állatot. És hogy az állat magától jön, akkor az nem probléma. Klál amarába Saul, és ehhez tette hozzába Saul, kölsáni zákájba mi rosszai, rásajani láhásik alav, minden, amiről szabad beszélnem szombaton, arra szabad a gyakorlatban is készülnem szombaton, és ezért meg már sikhin lefa keach al iszke kállaval iszke a mész, illa habilaj, arra vesz a chrichim. És ezért szabad szombaton készülnöm arra, például elmennem a szombat határ végébe, hogy majd szombat végén akár a menyasszonnyal, akár a temetéssel, egy halottal való foglalatossággal kapcsolatban valamit csináljak, például hozzak a halottnak egy, hozassak a határon túlról egy koporsót, vagy egy halotti ruhát. De amimraj, lehr makemplajni, vi imlaj macasszor makemplajni, havi makemplajni, és ennek megfelelően, mivel kimehetek a szombat határba, tehát készülhetek is arra, hogy majd azért, hogy szombat este gyorsabban tudjam ezeket a kellékeket, akár a menyasszony kiházasítással szükséges kellékeket, akár a temetéshez szükséges kellékeket, a gyakorlatban is készülhetek arra szombaton, hogy szombat este ezeket majd megszerzem, ezért beszélhetek is róluk. Például mondhatom azt valakinek, hogy figyelj, ha kiment a szombat, menjél és szerezzél egy adott helyről egy koporsót. És ha nem találsz az adott helyről, akkor menjél egy másik helyre. Vagy még azt is kimondhatom, hogy adott összegért szerezzél egy koporsót, vagy menyasszonyi ruhát, vagy ugye ez a két nagy micva, amiről már tegnap beszéltünk, hogy feloldja a szombati pihenés tilalmát, a menyasszony kiházasítása, ami egy nagyon örömteli esemény, és a halott temetése, ami egy szomorú, de nagyon fontos esemény, a végtisztesség megadása. Rabbi Jöjszi Marim Júda Aymer, mi Vácsina Jászkél Jöjszkó Mekách, Rabbi Jöjszi Marim Júda azt mondja, hogy ezért kis korlátot azért ebben állítsunk föl, hogy tilos a konkrét összeget megnevezni. Azzal, hogy mondj, ennyiért vagy annyiért vegyed a menyasszonyi ruhát, vagy a temetéshez szükséges koporsót. Oké, tehát a lényeg erre Abba Saul tanításának az volt még egyszer, hogy minden olyan dolog, amire ez kapcsolatban készülhettek a gyakorlatban, a szombat utáni eseményre, azzal kapcsolatban beszélhetek is, és ugyanígy fordítva minden, amivel kapcsolatban beszéltek szombaton, arra készülhetek is szombat után. Amúgy különben mik ezek a dolgok, minden olyasmi, amit amúgy szombaton is lehetne csinálni, kivétel ez alól a temetéssel kapcsolatos előkészületek és a esküvel kapcsolatos előkészületek, amiket ugyan szombaton nem lehetne csinálni, de szombaton már készülhetek rá, hogy majd szombat este ezekkel foglalkozom. A következő misna az folytatja a halottal és a menyasszonnyal való foglalatosság ügyét. Ugye ez a két nagy micva, amivel kapcsolatban már bizonyos szempontból a szombati hangulatot is meg lehet törni, és lehet készülni szombat estére. És a következőt mondja a misna. Machsichinat hum lefakeach al iszke kálaval iszke al mész lehavilai aremeszach rihim. Szabad szombaton gyakorlatban készülnöm arra, hogy szombat este majd foglalkozni fogok a kiházasítással, a menyasszony kiházasításával szükséges kellékek megszerzésével, vagy a halott mielőbbi eltemetésének az ügyeivel. Tehát például kimehetek a szombat határba szombaton, hogy majd szombat este onnan tudjam a dolgokat intézni. Nachli se hévi halilim besábasz, viszont ez az engedmény arra már nem terjed ki, hogy bármilyen módon magán a szombati napon szervezzek valamit a temetéssel vagy a menyasszony kiházasításával kapcsolatban. Olyannyira nem, hogy még egy nem zsidó vallású személy is, hogyha ő úgymond segít nekem ebben szombaton, és már szombaton rákészül arra, hogy segítsen az én halottam eltemetésében vagy az menyasszony kiházasításában, azból tilos nekem, még ha magától is csinálta, de biztos, hogy értem csinálta, tehát az én érdekemben csinálta, amit csinált, akkor azt tilos elfogadnom. Ugye erről tanultunk már többször, hogy ilyen értelemben az a közismert fogalmat úgy jelenik, hogy Shabbos Goy, ami azt jelenti, hogy egy nem zsidó, akit megkérek, hogy szombaton szegje meg a számra. A szombatot ilyen a gyakorlatban nem létezik, vagy csak nagyon távoli, vagy kivételes esetek, feltételek teljesülése esetén. De normál esetben nem, hogy nem szabad megkérnem egy nem zsidó barátomat, hogy szegje meg az érdekemben a szombatot. Ha magától szegte meg, akkor sem szabad azt elfogadnom. Sőt, még hogyha a halott temetésével, ami egy ilyen nagy micva, kapcsolatban tesz ő előkészleteket, azt sem szabad elfogadnom. Így például Nachi Seivi Halilin, ha egy nem zsidó hozott egy furuját szombaton, és átlépett a szombat határon, és úgy hozta a furuját. A furuja az a temetésen régen egy kellék volt, ami a furujával siratták, vagy a siralmas énekeket, a gyászénekeket a furujával kísérték. Nos, hogyha ezt szombaton hozta, akkor a Yispod Bem Yisrael, akkor a zsidó nem használhatja még szombat este sem. El a imkén bómik makim karöj, ha csak nem nagyon közelről hozta. Ugye mi a dolog lényege, hogy a kérdéseit a Tamásnak, hogy valaki szombaton meghal, akkor szombat este nem temetjük el, de szombat este után, vagy a szombat kimenete után rögtön eltemetjük. De erre nem szabad azon túl, vagy olyan módon nem szabad készülnöm szombaton, ami már szombatszegéssel jár, még akkor sem, hogyha egy nem zsidó végzi a szombatszegést. Csak olyan módon szabad készülnöm, ami egyfajta előkészület arra, hogy majd szombat után mit fogok csinálni. Mondjuk kimeltek a szombat határ végébe, vagy beszélhetek arról, hogy mi fog történni a szombat után. Most visszatérve arra, hogyha hozott egy furuját a nem zsidó, amivel a gyász beszédeket és siralmas gyász énekeket lekövetik, ha ezt szombaton hozta, ha messziről hozta, akkor nekem meg kéne várnom azt az időt, amit nyertem azzal, hogy ő ezt már szombaton hozta, és nem kellett szombat után, hogy hozza. Ezért ezt nem használhatom a szombatesti temetésen. Ha csak nem közelről hozta, akkor az az idő az hamar elterik, akkor azt használhatom. Aszulai arany ve hafrulai kever, így kaverba iszra, viszont hogyha a nem zsidó előkészületeket tett a temetésre, mondjuk csinált egy koporsót, vagy megásta a sírhelyen. Hogyha ezeket amúgy nem nekem, vagy az én halottam érdekében csinálta, hanem valaki másnak, egy másik nem zsidónak az érdekében, vagy hasonló, tettem később én, hogyha mégis úgy alakul, tehát használhatom ezt a szombaton készült koporsót, vagy a szombaton ásott sírhelyet. Vimbisvi Israel, Lai kaverba elamisz, viszont hogyha a zsidó érdekében csinálta, a zsidó miatt, a zsidó halott érdekében ásta a sírhelyet, vagy készítette a koporsót, azt nem használtam, sőt, egyáltalán nem használtam. Még úgy sem, hogy megvárom, hogy elteljen az az idő, amennyit nyertem azáltal, hogy ezt ő szombaton csinálta, és utána használjam, nem. Ezt egyáltalán nem lehet használni szombaton. Különben normál esetben a kommentárok azt mondják, hogy ez csak konkrétan arra a halottra vonatkozik, akinek. Tehát, hogyha volt egy, nem tudom én, Zuchman Jákob, és az ő nagy Isten meghalt, és szombaton neki ásott egy sírt, vagy készített egy koporsót egy nem zsidó, akkor azt Zuchman Jákobot oda nem lehet eltemetni, vagy abba a koporsóba elhelyezni. Egy másik zsidót már lehet. Miért ne, ha megvárom azt az időt, amit nyertünk, úgymond azáltal, hogy ilyen szombatszegést végeztek az érdekünkben. Azt, akinek az érdekében ásták ezt a sírt, így szombatot szegve, vagy készítették a koporsót, azt azért nem temethetjük bele, mert a rabbik nagyon szigorúan el akarták kerülni, hogy ilyen módon szombatszegés történjen. Ugye általában a halottat igyekszünk a végtisztesség mielőbbi megadása érdekében minél hamarabb eltemetni, és az emberek ilyenkor nem figyelnének eléggé oda arra a tilalomra, hogy egy nem zsidót sem szabad megkérni a szombatszegésre az érdekemben, és azért a rabbik még szigorúbban jártak el ebben az ügyben. Oké, okay. A kérdés a következő. A Mista azt mondta, hogyha egy furuját hozott szombaton egy nem zsidó, és ezzel megszegte a szombatot az érdekünkben, a furuját azt a gyász énekeknek a kíséréséhez használjuk. Ha közelről hozta, akkor nagyon rövid idő az, amit úgymond nyerek azáltal, hogy ő hozta, és ezért használhatom a szombatesti temetésnél. Ha távolról hozta, akkor nem használhatom. Ugye? Mert akkor meg kéne várnom azt az időt, amit nyertem azáltal, hogy ő hozta a furuját már szombaton, és nem kellett szombat este, hogy elkezdjük keresni a furuját, és messziről hozatni. A Talmud a következőt kérdezi. Máj makrimi makrim kalev. Mit jelent az, hogy közelről hozta? Itt vita lesz Ráv és Smuel között. Ráv azt fogja mondani, hogy csak akkor, ha biztosan tudom, hogy közelről hozta, akkor használhatom a temetéshez. Smuel azt fogja mondani, hogy ha nem tudom biztosan, hogy messziről hozta, hanem lehet, hogy közelről hozta, a lehet, az már elég, hogy úgy tekintsem, hogy közelről hozta. És ez különben egy általános kérdést fog felvetni, hogy mennyire kell biztosan tudnom, vagy mennyire elég, ha nem tudom biztosan, hogy a negatív nem történt meg, ahogy mindjárt látni fogjátok. Rá van már, mi makkönyvkor, hogy mámes? Rá azt mondja, hogy csak akkor használhatom ezt a furuját, hogyha biztosan tudom, hogy közelről hozta. Smuel amár, ha is sinan sem a hucla hajmalanu. Smuel azt mondja, ha csak nem tudom biztosan, hogy messziről hozta, akkor feltételezhetem, hogy nagyon közel volt a szombat határhoz, és ott aludt a szombat határon túl, és ha már feltételezhetek egy ilyet, akkor már úgy tekintem, hogy közelről hozta. Ha csak nem tudom konkrétan, hogy távolról hozta, akkor úgy tekintem, mint hogyha közelről hozta volna. Dikamász nézünk a vasszéd, és Smuel, de tani, műszalai arén, hafárlói keverik, havai miszra. Azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint rá véleménye az, hogy csak akkor használhatom a dolgot, hogyha biztosan tudom, hogy az adott feltétel, ami miatt tilos lenne, az nem teljesült. Smuel szerint akkor is használhatom, hogyha egészen addig használhatom, amíg nem tudom biztosan, hogy nem teljesült az az adott feltétel. És úgy tűnik, hogy a mi mistánk is ezen a véleményen van. Miért? Mert mit mond a mistánk? Hogy abban az esetben, hogyha a nem zsidó saját magának, tehát készített, nem saját magának, de egy másik nem zsidónak készítette a koporsót szombaton, vagy ásta a sír helyet, akkor el lehet temetni benne egy zsidót is. Magyarul mindaddig, amíg nem tudom biztosan, hogy egy zsidónak készítette, akkor lehet használni. Tehát úgy tűnik, hogy hanem Smuel véleményét követjük. A tányakab azt mondja, Ráv, de egy másik helyen viszont azt látjuk, hogy Ráv véleményét követjük, amit pedig mi, hogy egészen addig nem vehetem igénybe a nem zsidó általi szombatszegést, amíg nem tudom biztosan, hogy azt nem nekem készítettem. Még egyszer. Ráv és Smuel vélemény különbsége a következő. Ráv azt mondja, hogy egészen addig nem vehetem igénybe a nem zsidó általi szombatszegést, amíg nem tudom biztosan, hogy azt más nem zsidó vallásúaknak az érdekében csinálta. Amíg ezt nem tudom biztosan, akkor úgy tekintem, mint hogy a zsidók érdekében csinálta volna, és akkor nem vehetem igénybe az ő szombatszegéséből származó érdemeket vagy állapotot. Smuel azt mondja, hogy egészen addig, amíg nem tudom biztosan, hogy az érdekemben csinálta, akkor úgy tekintem, hogy nem az én érdekemben csinálta. Most az előbb láttuk, hogy a mimisnánk az Smuel véleményéhez hajaz, ahhoz közelít, de mindjárt látni fogjuk, hogy van egy olyan törvény, amit viszont tanultunk egy másik helyen, ahol pedig Ráv véleménye tükröződik vissza. Írse Iszrael, Nachrim, Darim, Bava, Iszabab, Márhetsz, Márhetsz, Sábez. Azt mondja a Talmud, mivel akkor van egy fürdő. Egy olyan városban, ahol zsidók is laknak, és nem zsidók is laknak. És ezt a fürdőt melegítik szombaton. De kire gondol, és kik melegítik? A fürdő tulajdonosa nem zsidó vallású. De kire gondol a nem zsidó vallású fürdőmester, amikor melegíti a fürdőt szombaton? Imrev Nachrim, Learev, Rehetsz, Bajába, Miár. Hogyha a város lakóinak a többsége nem zsidó, akkor feltétlenül a nem zsidó fele barátainak a érdekében melegítette a fürdőt. Tehát ahogy kiment a szombat, én rögtön fürödhetek abban a fürdőben, mert nem rám gondolt, nem a zsidó lakosokra gondolt. Imroj Viszrael, Jamtin átkedésé Hámul Hámim. Ha viszont a város lakóinak a többsége zsidó, akkor a fürdőmester a zsidókra gondolt, amikor melegítette a fürdőt, és ezért szombaton nem fürödhetek rögtön abban a fürdőben, hanem meg kell várnom azt az időt, amennyi idő alatt amúgy föl lehetne melegíteni a fürdőt szombat estétől kezdődően, hogy ne legyen abból nekem hasznom, hogy ő miattam megszegte a szombatot. Merca, Asszur, vagy Jámtinák, és Éjjelhámi. Ha viszont fele-fele arányban laknak zsidók és nem zsidók a városban, akkor úgy kell tekintenem, mintha a többség zsidó lenne. Akkor úgy kell tekintenem, hogy a zsidók miatt melegítette a fürdőt szombaton, és ezért énnek abból nem húzhatok hasznot, hanem meg kell várnom azt az időt, amennyi idő alatt, amennyi ideig eltartana a fürdőt fölmelegíteni szombat estétől kezdődően. És mit látok ebből? Azt látom, hogy ez rám véleményét tükrözi, miért, mert hogyha fele-fele, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a zsidók érdekében, vagy a nem zsidók érdekében végezte a munkát szombaton, és akkor úgy tekintem, mint a zsidók érdekében végezte volna, és ez a szigorúbb álláspont is, ilyenkor nem húzhatok hasznot az ő szombat szegénységből. Tehát ez egyértelműen ráv véleményét tükrözi. Majd hozzáteszi ehhez a brájta, Rabbi Huda, Rabbi Huda azt is tanította, Bám bátik tánaim, jésba, resúsz, rejhetszba miát. Ha van egy kis fürdőkád a fürdőben, és azt tudom, hogy egy fontos VIP nem zsidó vendégnek vendég használt a szombaton, akkor biztos lehetek benne, hogy azt a kádat nem, hiába a lakosság többsége zsidó, de nem a zsidók miatt melegítették föl, hanem emiatt a VIP vendég miatt, akkor ezt a fürdőt használhatom rögtön szombat este is, mert ezt egyértelműen tudom, hogy nem a zsidó vendégek érdekében melegítették. Májra susz, mi számít ennek a VIP vendégnek? Amarev Judah, Amarev Yitzchak, Bar Brej, Rabbi Huda, imi és ba adom hasus és le a szaravonim, sem a hámim le a szarakumkum, le a szákházban pántik, tánim mutani lékhozva miát. Azt mondja, Rabbi Huda, ki számít ilyen VIP vendégnek, akinek 10 szolgája van, aki egyszerre 10 vízmelegítővel egyszerre tudja melegíteni a vizet a kisebb medencéhez. Oké, tehát hogyha van egy VIP vendég, tehát konkrétan tudom, hogy nem a zsidó vendég érdekében melegítették a fürdőt, akkor azt mégiscsak használhatom. Oké. Okay. Mit tanultunk ugye akkor a misnában? Asszulói, arrói, hafrulói, kével, hogyha egy nem zsidó érdekében, egy nem zsidó halott miatt ásták a sírhelyet, vagy készítették a koporsót, és végül nem használták fel az ő temetéséhez, akkor ezt a koporsót és ezt a sírhelyet rögtön a szombat kivetele után igénybe vehetjük egy zsidónak a temetéséhez. Miért? Mert biztosak lehetünk benne, hogy nem egy zsidó érdekében szekték meg a szombatot. A máj, ha hanámi jámi meg dése jászó, azt mondta, amúgy miért? Mi az engedmény? Miért lehet ezt megengedni? Várjuk itt meg, itt is legalább azt az időt, amennyi eltelik szombat estétől, amennyi ideig tartott volna, a szombat este kezdik a sírhelyet ásni, meg a koporsót készíteni. Miért? Azt mondja, a Talmud, amíg nem vagyok biztos benne, amíg kétségem van, és nem vagyok benne biztos, hogy mégsem értem csinálták, és ebben az esetben nem vagyok benne biztos, hogy nem értem csinálták, vagy nem értem, tehát nem a zsidó, egy zsidó halottért csinálták, akkor menjek biztosra. Azt mondja, a Talmud, a marula be oimét bástrájó, azt mondja, Ula, itt arra egy olyan esetre van szó, amikor a jellegéből a sírhelynek, vagy a koporsónak biztos lehetek benne, hogy nem egy zsidó számára készítették azt a sírhelyet és a koporsót. Például az út szélén, ami nem egy zsidó jellegzetes sírhely. És gondolom más koporsós, vagy más kérdésekben is, ha biztos vagyok benne, van egy valamilyen jellegzetesség, amiből látom, hogy nem egy zsidónak készítették, akkor ezt lehet használni rögtön szombat este. Azt mondja, Talmud Ténak keve, arra, hogy máig a lemény már. Azt mondja, jó, akkor a sírhely kapcsán értem, hogy egy konkrét sírhely az, ami mondjuk az elhelyezése miatt jellegzetesen nem zsidó helyen vagy, van, akkor azt lehet használni, mert tudhatom, hogy nem a zsidó halott számára készül. De mi a helyzet a koporsóval? Amára be a bau, be mutalál kivraj, azt mondja, mi a helyzet a koporsóval? Azt mondja, rabbi a bau, például, hogyha egy nem zsidó temetőben, a nem zsidó sírhelye mellett van az a koporsó, és végül még egyszer használták föl, azt tudhatom, hogy ha oda vitték a koporsót, az biztos, hogy a nem zsidó temetése miatt volt, és akkor azt lehet használni, hiába szombaton készült, mert biztos lehetek benne, hogy nem a zsidó érdekében készült. Különben ma van egy jellegzetes eltérés a nem zsidó, és ezt csak én mondom, nem zsidó és zsidó koporsó között, mert a zsidó koporsó az olyan, ma az a szokás már, vagy nem tudom, mindig ez volt a szokás, csak azok a talmudi időkben ez a nem zsidóknál nem volt. De általában, amennyire én láttam, a nem zsidó temetéseken egy zárt koporsót készítenek. A zsidó temetésnél a koporsó az mindig egy nem teljesen hermetikusan lezárt koporsó. Az alja úgy van fa gerendák, vagy úgy van fa, úgy van deszkával kirakva, hogy legyenek lyukak a deszkák között, hogy a holttest érintkezzen a földdel. Sőt, Izraelben vannak olyan, az a szokás igazából, hogy nincs is igazából koporsó, hanem csak egy ilyen ágyon van rajta, és letakarva a holttest. Tehát ebből már föl lehetne ismerni különben. Hogyha egy hermetikus koporsó készült, akkor tudhatjuk, hogy nem egy zsidónak készítették, és akkor azt nyilván a változtatások elvégzésével, lyukak vágásával, de utána lehetne használni. Oké, okay. Ha már erről van szó, akkor beszél tovább a misna taglalja, hogy egy halott, egy holttest érdekében mit lehet és mit nem lehet szombaton csinálni. Meghalt egy halott, egy ember szombaton, ne agyisten, ne agyisten, meghalt valaki, és szombat van. Ugye szombaton a holttest az bármilyen furcsa hangzik, de a holttest az mukce. És ezért nem lehet mozgatni szombaton. Meg kell várni a szombat estét. Bizonyos dolgokat már lehet szombaton is csinálni. Azt mondja a Talmud, minden, ami a halott szüksége, és azt a Talmud mindjárt tisztázni fogja, hogy mi az a, mire gondol itt a misna, azt csinálhatjuk szombaton. A misna maga is mond egy pár példát. Szochinoiszaj, bekenhetjük olajjal a holttestet, majd dihinoiszaj, le lehet önteni víz. Csak nem szabad egy megemelni vagy mozgatni bármelyik testrészét. Sömtinesz a kármet tahtav umatilin öjszel a hajl. Kivehetjük a feje alól a párnát, vagy az ágyat kiránthatjuk, hogy a földre essen. Ez azért volt fontos, mert a föld az hideg, és ugye nagyon, ugye azt akarjuk elkerülni, hogy mindjárt látni fogjuk, hogy méltatlan a holttest méltatlan állapotba kerüljön, amíg a szombatnak nincs vége. És ugye, pláne Izraelben, és közel-keleten nagyon meleg van, akkor ott a holttest hamarabb kezd bomlani, és azért, hogy ne kezdje el bomlani, akkor esetleg jobb, hogyha a földön van, mert a föld hideg, és az jobban megtartja. Bisvilse jamtin. Igen, koisnes a neki, löjse jále, elese löjjöjszif. És felszabad kötni a holttestnek az állát, nem annyira, hogy a szája becsukódjon, de annyira, hogy ne nyílódjon ki tovább, hogy ne essen teljesen le az álla. És azt mondja a Talmud, ha már erről van szó, mondja a misna, mond még egy törvényt, aminek nincs semmi köze a halotthoz, de nagyon hasonló az áll felkötése. Mit mondok az áll felkötésnél? Nem szabad úgy felkötni, hogy becsukódjon, de úgy igen, hogy annál jobban ne nyílódjon ki, mint amennyire most van. Szóval a Talmud ugyanígy, azt mondja a misna, hogyha van a háznak egy gerendája, és a gerenda kezd leesni, akkor ki szabad támasztani a gerendát, de csak annyira, hogy ne essen tovább, de nem annyira, hogy az visszamenjen a helyére, mert az már az építésnek, a melachája az építésnek a szombatszegő munka tilalmába futna bele. Oké, ez volt a misna, és most... Ezt fogjuk kicsit kivesézni a következő talmudi részben. Közben lapoztunk a 151-es lap B oldalára. Amar Rabbi Judah, Amar Shmuel, Maiszeve talmidőse Rabbi Meir, Snichlas Achram, de Beisza Melchez történt egyszer, mesél Rabbi Judah, hogy Rabbi Meir tanítványa bement Rabbi Meir után a fürdőbe, a közfürdőbe, és Bikesla Diachsa Karka, és szombat volt, és ő föl akarta söpörni a földet. El akarta tisztelni a mestert, a fürdőbe föl akarta söpörni vagy, a földet. Mert azt mondta neki, amely, hogy én ma dihi, nem szabad söpörni szombaton. Oké. Okay. Azt mondta neki, jó, akkor lasszuk kárka, akkor föl akarta kenni a padlót olajjal. Amely, hogy én szakin elsz, aki nem szabad kenni a padlót olajjal. Most ugye mi a kérdés? Úgy tűnik, hogy Rabbi miért mondta azt, hogy tilos kenni a padlót olajjal? Mert a padlónak a kövei azok mukcék, és bár elvileg nem mozgatom a köveket az olaj rákenésével, de mégiscsak emiatt megtiltották. Most, hogyha ez így van, akkor miért szabad a halottat kenni? Ugye azt mondta, a halott is mukce, a föld is mukce, miért szabad inkább kenni, ahogy a mi misnánkban van, mint a földet? Mert azt fogja mondani a Talmud, hogy ez egy félreértés. A földet nem azért tilos kenni, mert a föld mukce, hanem azért tilos kenni, mert hogyha nem kőből lenne a padozat, vagy a föld kirakva, kiburkolva, hanem csak egyszerű föld lenne, akkor ezzel a kenéssel, egy döngölt föld, ezzel a kenéssel kisimítanám a földet, és az ugye a szántásnak az altípusa, és az tilos. És mivel ez tilos a döngölt földnél, akkor megtiltották a burkolt, kővel leburkolt földnél is. Miért? Mert a föld, a döngölt föld és a leburkolt föld azok könnyen összekeverhetőek. Viszont egy halott az nem keverhető össze a földdel, és ezért a halottat szabad bekenni úgy, hogyha nem mozgatjuk magát a holttestet. Azt mondja a Talmud, kárkamichláfa, a föld a földdel könnyen összekeverhető, a döngölt föld és a burkolt padló, de a halott a földdel nem lesz összekeverhető, és azért ezt lehet kenni. Oké. Okay. Azt is mondta a Misna, hogy minden szükségletét a halottnak lehet végezni szombaton, és aztán elkezdte sorolni, mik ezek a szükségletek, le lehet önteni vízzel, be lehet kenni, a földre lehet, ha nem is helyezni, hanem ki lehet rántani alól az ágyat, hogy lehessen a földre, hogy ott a hideg jobban óvja a holttestet a bomlástól. De miért kellett az elején azt mondani, hogy mindent lehet csinálni? Ha úgyis volt egy felsorolás, akkor miért kell ezt mondani, hogy mindent? Azt mondja, a Talmud, kall, lász, hogy én máj, lász, hogy a hadd tanulában. Arra gondol itt a Misna, hogy amit tanultunk egy brájtában. Mi vin, klém, mékáru, klém, matchasz, umma nichinál krészek, tési löjt tipak, ufajke kinesznek kavav, tési löjti kaneszban ruach. Hogy szabad még valamit csinálni, szabad hozni nagy, hideg, fém vasedényeket, és azt rárakni a hasára, a halottnak, hogy ne duzzadjon föl, ne puffadjon föl még a temetés előtt a holttest, és ugyanígy szabad bekötni a halottnak a testnyílásait, hogy nehogy méltatlan módon azokba bemenjen azon keresztül bemenjen a levegő, és még jobban segítse a bomlást, és felpuffadjon a holttest. És ezekre a plusz dolgokra utal a Misnában az, hogy kol, hogy mindent, ami a halott méltóságának az érdekében történik, szabad csinálni szombaton. Ezekre utal. Most ugye ez, hogy a halottnak hogyan puffad fel a holttestnek, hogyan puffad fel a hasa, és hogyan kezd a test bomlásnak indulni. Ha már erről van szó, akkor most átnyergelünk egy kicsit egy aggádikusabb megközelítésre, és a Talmud idézi a Koheletből, a Prédikátor könyvéből azt, amit Salamon király mond, és itt tulajdonképpen Salamon király a Prédikátorban ugye prédikál, és különböző metaforákat használ, és itt ebben a fejezetben, a 12-es fejezetben arról beszél, hogy a fiatalok, amíg még fiatalok igyekezzenek jó útra térni, és kihasználni az idejüket, és az örökkévalót szolgálni, nehogy amikor megöregedjenek, vagy meghalljanak, akkor jusson eszükbe, hogy elmulasztották a dolgot. És amikor leírja a halált, és azt mondja, és amikor arról beszél, hogy hát igyekezni kell, akkor azt mondja, míg el nem szakad az ezüstkötél, és szétzúzódik az arancsésze, és eltörik a korsó a forrásnál, és összezúzadik a kerék be a gödörbe. Tehát, és így írja le ezzel a metaforával, mint egy kút, aminek kútban van egy ezüstkötél, van egy kötél, ezt itt ő ezüst, az a test tekintetében egy ezüstkötélnek nevezi. Van egy kötél, van egy arancsésze, van egy korsó, és van egy kerék. Ugye? Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy van a kerék, ami útnak a tetején van, amin forog a kötél. A kötél egyik végén van egy csésze, egy nehéz, egy súly, ezt csészének nevezi, és a másik végén van a korsó, amit leeresztek, és ha elszakad a kötél, akkor lezuhan a korsó is, meg a súly is, a csésze is, meg a kerék is eltörik, és az emberi testet ehhez hasonlítja. Hogyan kell ezt érteni? Hevel a keszev, ze, huta sidra. Azt mondja, a kötél, az ezüst, amit ő itt ezüst kötélnek nevez, ez az embernek a gerince. Taruc gulász a zahav, az aranycsésze, ze amo, az az embernek a nemi szerve. Tisaver kádalam a bua, a korsó, ami beleesik, belezúzik a gödörbe, vagy a kútba, ze a kerec, ez a hasa az embernek. De naraca gálgál el a baj, és a kerék pedig, ami ugyancsak szétszúzadik és belemegy a gödörbe, ze peres, ez pedig az ember hasában található fekália. De hein huaymer, de ze reisi peres alp néhem, peres alhagéhem. Tehát még visszatér, miért rátérnénk, azt mondja, tehát akkor itt elmagyarázza, hogy ez ebben a mondatban az ezüstkötél, az aranycsésze, a korsó és a kerék, ezek különböző alaptestrészei az embernek, és hogyha elszakad a kötél, amikor eltörik amikor a halottnál eltörhet a gerinc, felpuffadhat a holttestnek a hasa, leszakadhat a nemi szerve, kijöhet belőle mindaz, ami a testében van, és ezek így írja le Salamon király a halált, a halál utáni méltatlan bomlását a testnek. Ugye, és ezért mondjuk azt, hogy ezekre a dolgokra, ha szombaton halt meg az illető, akkor nagyon kell ügyelni, hogy a testet hiába nem temethetjük el szombaton, de ügyelnünk kell rá, hogy nehogy méltatlan állapotba kerüljön a holttest, és ezért ügyelnünk kell, hogy lehetőleg ne fuffadjon fel, lehetőleg egyik testrésze se törjön el, szakadjon szét, ne jöjjön ki belőle a testében, a beleiben található bélsár. Tehát ezekre a dolgokra kell ügyelnünk. És ugyanezt mondja Malachiás proféta, aki azt mondja a kettes, második fejezetében Malachiásnak, ugye szidja, vagy megpróbál jó útra téríteni a papokat, és amikor szidja őket, akkor azt mondja, íme én megszidom a ti vetéseteket, és szórok ganajt a ti arcotokra, ünnepi áldozatotok ganaját, és kihordanak majd rája benneteket. És amikor azt mondja, hogy ünnepi áldozatotok ganaját, akkor azt mondja, amelef huna, amelef hága, én lubni, adom sem, nichen dibre tajra, ve őszín kajemélem ke hágim. Akkor egyrészt az ünnepi áldozatok ganaját, vagy ezt az egész leírást, ezt a Talmud most egyrészt a holtesnek, a ganéinak, ahogy az arcára van szorva, azt úgy értelmezi, ahogy az embernek a bélsára kijön a halál után, és méltatlan állapotba kerül a holtestre. De Huna egy kicsit másképp értelmezi ezt kicsit aggádikusabban értelmezi ezt a mondatot, és azt mondja, mire vonatkozik ez? Én lubné adom ez azokra az emberekre sem a nichindivre tajra, akik a Tóra tanításait félrerakják, félretolják, vagy őszinkőemélyem, hágin, és egész életükben úgy viselkednek, mint hogyha egy nagy ünnep lenne, haverok, buli, fanta, ahogy a reklám szól, egész minden csak a hedonizmusról szól, és ezeknek az ünnepei ganéjá válnak. Az ünnepei, az egész, az a hedonizmus a végén vissza fog fordulni, ellenük fog fordulni. És ganéjá lesz. Amarab lévi, amarab pápa, amarab Joshua, le ácharsla is, jomim kreiszai nifkász, visszatérve még a holttesthez, azt mondta a lévi, hogy általában 3 nap után kezd felpuffadni, és akár kipukkadni az embernek a hasa, de női felesz a lojál panov, és akkor ilyenkor a bélsár előkerülve, hogy mereszle egy tölmásen a szátabé, és amikor a bélsár azt mondja, és azt mondja, fölpuffad a hasa az embernek, kijön a bélsár, és azt mondja, tessék, az arcodba teszem, itt van az, amit belém tömtél. Mondjuk itt a ezzel azt akarják leírni a talmudi bölcsek, hogy mindazok az élvezetek, azok a testi vonatkozások, amelyeknek olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk, amíg még élünk, egyszer csak a halál után tesznek szánalmassá és méltatlanná tesznek bennünket is, és vagy pontosan a testünket, a holttestünket, és ezáltal mi magunkat is. Mindenesetre nekünk igyekeznünk kell, hogy ez a méltatlan állapot ez a temetés előtt ne jöjjön meg. Ugye rögtön el is kell temetni a halottat, de a szombaton nem lehet, akkor legalább ezek a méltatlan helyzetek ezek ne következzenek be. Oké, a következő misna még mindig a halottról fog szólni. Én már címén ezt a mézbe sábesz, vagy lőjbe hőli, mi ciász nefes. Azt mondja, a tóra, az a misna, az ember, hogyha valaki meghal, akkor a halottnak tilos lehúnyni a szemét, becsukni a szemét, sőt, ez tulajdonképpen nem csak szombaton tilos, elnézést. Nem csak szombaton tilos. Szombaton azért tilos, mert azt tanultuk, hogy tilos egyetlen testrészét sem mozgatni a halottnak szombaton. A szem becsukása, lehunyása az egy testrész mozgatásának számítana. De valójában ez nem csak szombaton tilos, hanem hétköznap is tilos. Miért? Mert mivel nem tudjuk pontosan, hogy a haldokló mikor adja vissza a lelkét a teremtőnek, amikor megmozgatjuk bármelyik testrészét így az utolsó a halál tusa közben, akkor lehet, hogy mi leszünk azok, akik tulajdonképpen ezzel felgyorsítjuk a halált. És ezért még hétköznap is nem szabad rögtön a halál beállta után lecsukni a szemet, mert még nem tudjuk, hogy tényleg biztosan meghalt-e. Ugye, különösen abban az időben ezt nem lehetett még biztosan tudni. Különösen ma sem lehet pontosan tudni, mert a lélegzés és a vérkeringés megállása után még mindig egy ideig még újraindulhattak a folyamatok. Bár is lehet tilos ezért lecsukni a szemét, hanem várni kell egy kis időt a halál beállta után. És bárki, aki viszont sietve lehunja a szemét, becsukja a szemét a halottnak, az olyan, mintha embert ölt volna az előbb említett okoknál fogva. Oké, ezt mondja a misna. Tanulában, hanem már átszmolim, hogy ciász nefesen ez a séfek dama. Azt tanították a bölcsénk, aki valakinek lehunja a szemét rögtön, ahogy az illető visszaadta a lelkét a teremtőnek, az olyan, mintha maga is egy gyilkos lenne. Mihez hasonlít ez? Egy gyertyához, ami éppen kezd kialudni, és valaki ráteszi a kezét, az ujját, és ezzel végleg kialszik a gyertya. Tányérem, és simegem léle, nem érőjtsz, és átszmú, én nem sem mész. Most egy idő után már természetesen szabad a szemet becsukni, és ha jól értem, de javítsatok ki, kérlek, akik itt most engem néztek. Valahogy az van, hogy a halottnak, amikor becsukódik, amikor meghal, nem mindig sikerül a szemhéját lecsukni. És akkor itt egy nagyon érdekes praktikus gyakorlati megoldást javaslom a Simon Gamliel, hogy hogyan zárták be a szemét. Én fejáklő jáimbe hotmoj, bort öntöttek az orjukaiba, mert nőszén semenben riszeinov, és olajat a szemére, de olyhezbe sné gudléráglov, de hémisz átszművel él, és utána fogja meg a nagy lábúját, és nyomja vissza, és ettől a szem az magától be fog csukódni. Hála Istennek nem volt még alkalmam ezt kipróbálni, de gondolom, hogy Simon Gamliel gyakran készített elő holttesteket a temetésre, és ezt a gyakorlatból is tudhatta. Tányérem, hogy Simon Gamliel éme. Most itt arra fogja fölhívni, hogy Simon Gamliel egy nagyon szép erkölcsi tanításokban, és azt mondja, nézzétek csak meg, mi a élő ember és egy halott ember között. Tinokben jöjjmaj háj, mert hálani navasz a sábösz. Ha egy kisbabáról van szó, egy egynapos kisbabáról, az egynapos kisbabának az életmentéséért a szombatot meg kell szegni. David Melechi Szalmész, viszont Dávid király, ki szombaton halt meg, az ő holttestének a őrzéséért, tiszteletért nem szabad megszegni a szombatot. Azt jelenti, többet ér egy egynapos élő kisbaba, mint egy VIP halott. Szóval az ember addig ér valamit, amíg él. Én hogyan látjuk, és az élet egy olyan méricskélhető érték, amit mindjárt látni fogunk a többi tanításból is, hogy egy egynapos kisbaba, aki él, az többet ér, mint egy halott király. Tinokben jöjjön, hogy hármeg hálam ez a sábesz, amit a hálam a sábesz áhászkedé, és ismer sem az ez hárme. Egy egynapos kisbabáért, az életmentéséért, ezért meg kell szegni a szombatot. Tehát a Tóra azt mondja, szegjél meg egy szombatot az ő érdekében, hogy aztán sok szombatot tudjon megtartani, Isten segítsége, életben marad, sikerül megmenteni az életét. Dávid melechi szalom, mész, én meg hálam a sábesz. Viszont Dávid Izrael királya, aki szombaton halt meg, miatta nem szegjük meg a szombatot. Kivel sem mész Adam Batal, mint a micvus, mert ahogy valaki meghal, már nincsen erkölcsi értéke, mert ő már nem tudja a micvákat megtartani. Ez fantasztikus ez a tanítása a zsidóságnak, hogy az e világ az egy értékesebb dolog, mint a túlvilág. Mert ezen a világon az embernek van szabad akarata, és dönthet úgy, hogy rosszat cselekszik, vagy jót cselekszik. És ezért, hogyha amíg még él, van értéke azoknak a jó cselekedeteknek, amit végez. Ha már meghalt, akkor már nem tud jó cselekedni, mert már nincsen szabad akarat, már nincsen rossz ösztön, már nincs test, már nincsen kísértés. Várni, de amár Rabbi Yochanan be Mészim Havsi, ahogy tanította Rabbi Yochanan a Zsoltároknak azon mondatából, 88-as Zsoltár, be Mészim Havsi, a halottak szabadok, a halottak az én szabadságom, mondta Dávid király, kíváncsi mész adom, nász, hogy Havsi, mi a mit szólsz? Ahogy az ember meghal, már is szabaddá válik a parancsolatok, a jó cselekedetek kötelességétől, elkölcsi kötelességétől. Miért? Mert egy halottnál már nincsen. De tányira is imélen az arra, mert ha már az élő és a halott közötti végtelen különbségről van szó, a következő nagyon szép tanításokat mondja, hogy Simon menel az arra. Tinokben jöjj, mert hány én szerintem semmire, mint a hold, aminek van. Nézzük csak meg, egy kisbabát, egy egynapos kisbabát sem kell megvédeni a patkányoktól, vagy az egerektől. Ában őig meleg a boson, de Og, Basán királya, aki egy hatalmas óriás volt, az ő holttestét, azt viszont meg kell védeni a patkányoktól és az egerektől. Se nem már. Miért van ez így? Azt olvassuk Mózes első könyvében, 9-es fejezet második mondat, hogy Ráchem et hitchem jie, al kol hájász orracva, al kol éfa semáj. Hogy legyen a ti, ugye amikor megteremti Isten az embert, akkor megáldja, és azt mondja, a félelmetek és a hatalmatok legyen a föld minden vadán és állatán. Mit jelent az, hogy hitchem, ami ugye a félelmeteket jelenti? Ezt úgy is lehet olvasni, hájéhem, az életetek. Kolzmán se adom háj, amíg az ember él, én masszonymú teleszabriasz, addig a teremtmények, az állatok félnek tőle, kimen sem ész, batlai masszony, de ahogy meghal, már nem félnek tőle. És azért egy holttestet, lehet egy óriásnak a holtteste, a patkányok meg fognak rákcsálni, de egy gyereket, még akkor is, hogyha egy kisgyerek, de ha él, a patkány fél tőle. Miért? Mert az életnek van egy olyan misztikus, vagy spirituális inkább ereje, és kisugárzása, amit még egy állat is megérez. És az állat ezért fél az élő embertől, de nem fél a halottól. Amarav papának tinen árie a bétrai lajnafil. Ennek kapcsán idézzük, hogy azt mondta Rav papa, hogy két embert nem fog megtámadni egy oroszlán. Azt mondta, hogy micsoda? Ha kakazinan de nafil, látjuk, hogy megtámadja az oroszlán. A húke de ramidrábe baráma, de amarabjám ámo, én hájra sehetez badem, átsenit lajnafil. Most nagyon szép tanítást mondja a Talmud, azt mondja, mire gondolt Rav papa, hogy az oroszlán nem támadja meg az embert? Azt mondja, az előbb arról beszéltünk, hogy a patkány nem támadja meg a kisgyereket. De egy oroszlán nem támadja meg az embert? Látjuk, hogy megtámadja az ember. Erre azt mondja Rabbi Ábó, azt mondja, én hájasi letezbe adom, átse nitmolaike behémo. Az állat, egy vadállat nem támadja meg az embert, csak ha úgy tűnik neki, hogy az ember is egy állat. De amíg látja, hogy az ember az egy ember, szóval van benne egy emberi tartás, egy emberi tartás, addig nem fogja megtámadni, mert egy állat érzi, az embernek a kisugárzását, és érzi, hogy az ember egy emberhez méltó módon viselkedik-e, akkor fél tőle, vagy tiszteli, vagy fél tőle. Hogyha állati módon viselkedik az ember, megfeledkezik az emberi mi voltjáról, és állati módon viselkedik, akkor nem tiszta, hogy ez egy állat, ez egy homo sapiens, ez egy olyan állat, mint én erősebb vagyok nála, akkor megtámadom. Ez, ugye ez a magyarázat a Dániel történetére például, akit ugye bedobnak az oroszlán barlangba, és az oroszlánok nem támadják meg. Miért? Mert egy szádik volt, egy igaz ember, és őt tisztelték az oroszlánok. De Adam Bikark Bályalin, Nimsalke Behemus Nidmu, ahogy a Zsoltárok mondja, a 42-es Zsoltár, az ember nem fekszik ki, ha csak nem állathoz hasonlatos. Oké, ha már erről van szó, hogy az ember erkölcsi tartásáról, stb., akkor ezzel kapcsolatban van még egy pár érdekes mondás. Amara Bechanana asszor lisajn vajsz jechidi. Tilos egy zárt szobában egyedül aludni, egy kulcsra zárt szobában. De kolai jasem vajsz jechidi, aki egyedül alszik egy zárt szobában, hogy hasztai lilisz, az kiteszi magát Lilit támadásának. Ugye, most kezdünk misztikus vizekre, ezoterikus vizekre átevezni. Ugye Lilit, az a zsidó misztika szerint az egyik legősibb női szellem, aki Ádámot is elcsábította. És ugye tulajdonképpen Lilit így a szimbóluma a férfiak nemi kísértésének, éjszakai nemi kísértésének, és arról van itt szó, hogyha az ember alszik, akkor tulajdonképpen is így ezzel kapcsolódik ez az előző tanításokhoz, akkor az alvás, ahogy a Brachot taktátusban tanultuk, Echod Bishishim Bimisza, az 1/60-ada a halálnak, az ember ugyanúgy, hogy elhagyja a lelke a halálnál, akkor 1/60-ad részben ugyanígy elhagyja a lelke az alvás közben, és ha kiszáll belőle a lelke, akkor a rossz energiák jobban újra tudnak lenni rajta, így az éjszakai nemi kísértés is, amit itt ugye Lilit testesít meg, az is jobban újra tud rajta lenni. Oké. De tányira mi simán az a lejme. Ha már Salamon királynak ezt a prédikátor idézetét idéztük, akkor ezt most erre visszautalunk. Ugye Salamon király itt arról beszélt a Koheletben, hogy az ember ügyeljen rá, hogy fiatal korában kihasználja az idejét, és jó, fontos, és Istennek tetsző erkölcsös dolgokat csináljon, és ne pazarolja el az idejét mindenféle hedonista vágyakra. És ennek a tanításnak a lényegére fogunk most visszatérni. Na, most jelenleg az olyan, mert Asse Acsata Moice, az ember adakozzon, ameddig még tud, Macuj Lecho, addig, amíg van még miből adakoznia, vagy őtkabaja deha, és amíg még van a kezében lehetőség arra, hogy él, és tud jót cselekedni és adakozni, hogy ne azt, hogy aztán észrevegye, hogy már lekésse, amikor eszébe jut, hogy ezt kellett volna tenni, addigra már nincs miből, vagy nincs hogyan, vagy nincs miért. Lássuk, hogy mik ezek a lehetőségek. Vásolaim, amár bekok most, hogy így mondta Salamon király, az ő bölcsességében, és gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, amíg el nem jönnek a bajnak napjai, és el nem érkeznek az évek, melyekről azt mondod, nem telik bennük kedvem. Ugye? Mire gondolt itt Salamon? Átsele javajú jemeara, amíg a bajnak napjai el nem jönnek, élő jemézikna? Ez az öregség napjai, amikor az ember már öreg, és nem képes cselekedni, nem képes jót tenni, és akkor már eszébe jut, hogy de jó lett volna a fiatal éveimet kihasználom. de már nem lehet. És mit jelent az, amikor Salamon azt mondja, hogy el nem érkeznek az évek, amelyekről azt mondod, nem telik bennük kedvem? Én ugyan mi a mai siach, ez a messiás ideje. Se én bohem lojsz husz, ve lojhojvo. Akkor eljön a messiás, már nem lehet érdemet szerezni, és nem lehet vétkezni sem. Mi történik, amikor eljön a messiás? Az embernek megszűnik, ugye mit mond a próféta, megszűnik a rossz szellem. Az emberekben már nem lesz kísértés, nem lesz rossz, hanem csak az isteni lélek fog világítani. Akkor, ha nem lesz kísértés, nem fog tudni az ember szabad akaratból jót tenni. Mert minden ma teljesen természetes lesz, mint a robotok, olyanok leszünk tulajdonképpen, mint az angyalok. És akkor már késő lesz. Ezért kell ma, ez is fantasztikus, azt jelenti, hogy a zsidóság azt mondja, hogy várjuk a messiást, de közben a mai időnek, ami még a messiás eljövetele előtt van, nagyobb az értéke, mint a messiás eljövetele utáninak, mert akkor már késő, akkor már nem lehet jól cselekedni. És erre gondolt Salamon, hogy használjuk ki a fiatalságunk éveit, az személyesen is vonatkozik ránk. Amíg valóban fiatalok vagyunk, meg amíg a világ fiatal, a létezés fiatal, még a messiás eljövetele előtt. Ebből viszont azt következik, hogy ha eljön a messiás, akkor valamilyen misztikus, más tudatállapot áll be, ahol már nincsen rossz a világban. Smuel ezzel nem ért egyet. Smuel azt mondja, de amár Smuel, én ajvén, ajlom házal, ajlom, imaiszom, és jelhet, sibud málkhez bilvács, nem már külön, jehdel, evjem, min kerev arec. Smuel azt mondja, hogy a messiási idők, azok nem valamilyen ezoterikus, misztikus idők, hanem tulajdonképpen csak arról szólnak, hogy a zsidó nép nem lesz többé alávetve valamilyen külső hatalomnak. Ez hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy Smuel szerint lehet, hogy már eljött a messiás, mert ugye most ilyen pillanatban van egy olyan zsidó állam, ami nincs alávetve külső hatalmaknak. Ugye Smuel ezt akkor mondta, amikor már a babiloniai fogság után vagyunk mondjuk 800 évvel, és már 800 éve még akkor is éltek zsidók Izraelben, akkor ez mindig valamilyen külső hatalom fennhatósága alatt volt. Először a babiloniak, a perzsák, a görögök, a rómaiak, az arabok, mindig volt valaki, akinek a fennhatósága alatt volt a zsidóság, és erre mondta Smuel, a messiás az nem több annál, mint hogy visszatérünk a Szentföldre, saját államunk van, és nincsen többet, nem vagyunk alávetve egy külső hatalomnak. Akkor ezek szerint Smuel nem ért azzal egyet, hogy akkor már nem lehet vétkezni. Tehát szerinte Salamon nem erre gondolt, amikor azt mondta, hogy ha majd eljön az az idő, akkor szerinte ez nem erre vonatkozik, mert Smuel szerint lehet vétkezni a messiás eljövetele után is. Most, hogyha... És mit mond Smuel? Honnan tudom, hogy a világ rendje soha nem fog megváltozni, és ezek az ezoterikus, misztikus, utopisztikus, ez lenne a legjobb kifejezés, pozitívan utopisztikus állapotok soha nem fognak eljönni, mert maga a Tóra a következőt mond, nem fog kifogyni a szegénység a földről. Mindig lesznek szegény emberek. Ha mindig lesznek szegény emberek, azt mondja, a világ nem fog beállni egy ilyen utopisztikus állapotra, amikor mindig minden jó lesz. Most ha már a szegénységről van szó, akkor a következő pár sorban a szegénységgel kapcsolatos tanításokat fogjuk tanulni. Tányerábbé az arra kápora ember leöjlöm, hogy vákes adam ráhmimel midazú. Azt tanította el az arra kápora, az ember mindig imádkozzon, hogy nehogy részese legyen ennek a dolognak, már a szegénységnek. És imhul lajba, mert a szegénység mindenkit utolér. Valamelyik nemzedékben. Vagy utol fog érni téged. Ha téged nem ér utol, akkor bobnoj. Im bnoj lajba, bobbenbnoj. Ha utol fog érni a fiadat, a következő nemzedéket, és hogyha nem éri utol a következő nemzedéket, a harmadik nemzedéket már biztos utol fogja érni. Se nem már, ahogy írva van Mózes 5. könyvében, adjál a szegénynek, és ne legyen rossz a szíved, ne sajnálkozzon a szíved, amikor adsz a szegénynek, mert emiatt a dolog miatt fog megáldani az örökkévaló a te Istened minden cselekedetedben, és minden a kezed minden munkájában. Most itt azt a kifejezést használja a Tóra, biglálha davar az-e, mert emiatt a dolog miatt. De érdekes az a szó, hogy biglál, glál, az emiatt a dolog miatt fog megállni az örökkével, az emiatt szó, a biglál, az úgy is lehet olvasni, hogy gál-gál, hogy egy kerék. Emiatt a dolog miatt, az emiatt, magyarul ez a dolog, az egy kerék. Ugyanúgy, ha egy kerék forog, ugyanúgy a szegénység forog. egyszer szegény vagy, aztán gazdag vagy. Egyszer szegény vagy, aztán gazdag vagy. Ezért a szegénység mindenkit utolér, mindenkinek van egy olyan életszakasza, amikor szegény, és hogyha az ő élete során nincs olyan, amikor ő szegény, akkor lesz majd egy következő nemzedékben a leszármazottai között, vagy a fia, vagy az unokája, vagy a dédunokája, és az embernek nagyon kell imádkoznia, és igyekeznie, hogy a szegénység ne érje utol. Amar Rav Jason, nak tinnan hajt szurvonál banan lajmi áni. Mert azt mondta Rav Jason, ne. Én úgy tudom, hogy egy tóra tudó soha nem érje utol a szegénység. Szerint Talmudban, ha kakazinan, de mi állni? Hogy mondhatsz, hogy nem ér utal a szegénység? Látjuk, hogy vannak tóratudósok, akik borzasztó szegények. Azt mondja, jó, nem így értettem. Ha iszad, de mi állni? Ha durja, piszkaloj, mehade. Az lehet, hogy szegények, de nem kell kéregetniük ajtóról ajtóra menve. Miért? Mert abban az feltételez, egy tóratudósnak van annyi követője és híve, hogy valamilyen szinten ügyelnek rá, és figyelnek rá, meg ha elszegényedik, akkor is valamennyire eltartják. Amellé Rav Chia de visszajön. Következőt mondta Rav Chia a feleségének, ha már a szegényekről volt szó. Ki assa anial ak dimulei rifta. Ha egy szegény ember kopogtat az ajtón, mindenek előtt adjál neki kenyeret. Ki hechdele kadmud livnach. Nehogy a fiaidnak kell majdan kenyeret kenyérért kéregetniük. Azt mondta neki a felesége, hogy beszélhetsz így? Amellé minatka lájt léu, csak nem megátkozod a saját gyerekeidet. Azt mondta, nehogy a gyerekeidnek majd kenyérrel kellen kéregetniük. Azt mondta neki, nem. Amellé krak szív kibig lála davar az e. Én nem átkozom meg, én csak tudom, hogy ez van. Miért? Mert úgy fogalmaz a Tóra, hogy emiatt a dolog miatt áld majd meg a szegények megsegítése, és az szegénységről szólva azt mondja, hogy emiatt, vagy az előbb mondtuk, biglál, azt a szót, hogy biglál, úgy is lehet olvasni, hogy gál, hogy kerék. És azt akarja mondani, a szegénység az olyan, mint egy kerék, ami egyszerűen megy. Gál húsú helyzet bajlom, hogy Rabbi Shmuel tanította, ez egy olyan kerék, ami egyszer jön, egyszer megy ezen a világon. Tányi Rabbi Gamlielben Rabbi Aimer, nöjszen lecha, nasza lecha, rachmim, rachmecha, vir, becha. Azt is olvassuk ugyanitt Mózes 5. könyvében, hogy az örökkévaló majd könyörül, ad neked könyörületet, megkönyörül rajtad, és sokaságot fog neked adni. Mit tanulhatunk ebből? Mit jelent az, hogy ad neked könyörületet, és megkönyörül rajtad? Kolom erachim ala brilis, merachim ala minasomáim. Aki megkönyörül másokon, azt az fölött az örökkévaló is megkönyörül. Magyarul, ahogy mi viselkedünk másokkal, szegényekkel, úgy fog az örökkévaló is viselkedni velünk. Oké, ugye, ha már így belástuk magunkat a Koheletnek ebbe a 12-es fejezetébe, akkor ezt magyarázza tovább a Talmud. Ahhoz, hogy értsük ezt a magyarázatot, engedjétek meg, akkor felolvassam az első pár mondatát ennek a Kohelet fejezetnek, ahol Salamon arra figyelmezteti az embert, hogy az ifjúsága során igyekezzen helyesen cselekedni, jó utat várni, jó utat követni, nehogy akkor jusson eszébe, hogy rossz úton jár, és elmulasztotta a megfelelő dolgokat csinálni, amikor már öreg lesz. A következőt mondja Salamon. És gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, amíg el nem jönnek a bajnak napjai, és el nem érkeznek az évek, amelyekről azt mondod, nem telik bennük kedvem. Amíg el nem sötétül a nap, s a világosság, meg a hold és a csillagok, és visszatérnek a felhők az eső után. Azon napon, midőn meginognak a háznak őrzői, és meggörbülnek a vitéz férfiak, és szünetelnek az őrlőnők, mert megfogytak és elsötétülnek az ablakokon kitekintők. És elzáratnak az ajtók az utcán, midőn alászáll a malom hangja, és fölkel az ember a madár hangjára, és halkká válnak mind az éneklányai. A magastól is félnek, és ijedelmek vannak az úton. És kivirul a mandolafa, és ványszorog a sáska, és hasztalannak bizonyul a kapor, mert elmegy az ember az ő örök házába, és körüljárnak az utcán a gyásztartók. Míg el nem szakad az ezüst kötél, és szétzúzódik az arancsésze, és eltörik a korsó a forrásnál, és összezúzatik a kerék be a gödörbe. És visszatér a por a földbe, és mint volt azelőtt, és a szellem visszatér Istenhez, ki adta. Hiúságok hiúsága, mondja Kohelet, minden hiúság. Azon felül, hogy Kohelet bölcs volt, még tanította a népet megismerésre, és fontolgatott, és vizsgálódott, sok példabeszédet szerzett. Ugye mit akar mondani Salamon? ugye magának a fejezetnek a lényege az, ahogy az előbb mondtuk, hogy az ember addig gondoljon az élet értelmére és a cselekedeteinek a jelentőségére, amíg még képes cselekedni, amíg még él. Mit jelent az, amikor azt mondja kettes mondatban, amíg el nem sötétül a nap, s a világosság, meg a hold és a csillagok. Ádaselői tehsaha ölvásemes, amíg el nem sötétül a nap, s a világosság, zupa dachaszvá hajtem. Ez is egy metafora, mondja a Talmud, az emberi test különböző részeire. Hogy Salamon itt tulajdonképpen egy metaforával írja le, hogy a test hogyan fog szétbomlani, hogyan fog szánalmassá válni. És azt mondja a világosság és a nap, ez nem más, mint a padachaszvá hajtem. Az embernek a homloka és az orra. Hajör reyach, a hold, az nem más, mint az embernek a lelke. Akkor havim, a csillagok, az embernek az ajkai. De savua avim áhára gesem, és visszatérnek a felhők az eső után, ez pedig az embernek a szemei, a szemének világossága, ami elmegy a sírás után. Az embernek romlik a szeme, és jobban elveszíti szemének világosságát, minél többet könnyezik. És itt most áttérünk a könnyekre. Nagyon szép tanítás. Talmud azt mondja, ma Shmuel Heidi Masadar Bainsnin Hadra. Amíg az ember könnyezik 40 éves koráig, addig visszapótlódnak a könnyek. Mi kambe élech loj Hadra, de 40 éves kor után az ember sír, a könnyek kiszárítják a szemét, és a könnyek már nem térnek vissza. És ezért egyre rossz romlik a szeme. Vamarab Nachman, haj kuchláder bainsnim marvach. Azt is mondta Rab Nachman, hogy az a festék, amit különben annak idején, erről már többször beszéltünk, volt valami olyan szemfesték, amit egyaránt használtak esztétikai okokból, és használtak ilyen szemgyógyítás céljából is. Azt mondja, 40 éves korig, ez még segít. 40 éves kor után, mikám élek a finu málekáv színe de gidra, ha az ember olyan sok festéket rak rá a szemére, mint egy orsó, még akkor sem fog az már segíteni a látásán. Ukim mukim, árvach lai márvach. Lehet, hogy esetleg meg tudja állítani a szem romlását, de javítani már nem tudja. Májke másmelon, de kama, de Ali Mikuchlat fejmále. Mit akar ez nekünk mondani? Hogy általában az ember minél több festéket, ezt a különleges korabeli szemcseppet vagy festéket használ, annál jobb. De 40 éves kor után már ez nem is segít. Rav Hanina Shrimale Bartei Le Haveka Bachiale. Történt Rav Haninával, hogy a könnyek kapcsán történt egyszer Rav Haninával, hogy meghalt a lánya. Le havek bachi alé. És nem síratta meg, nem sírt, amikor gyászolta. Amellett, hogy Szejó a feleség adományt hozzá, és azt mondta neki, tírne gajlá, fikasz mi beiszak? Miért nem sírsz? Nem gyászolod? Csak nem úgy tekintesz a lányodra, mint hogy egy tyúk halt volna meg a kertben, az udvaron. Amellé, tárti, tichla, vévara. Azt mondta erre neki, hát... Nem akarod, hogy két vesztességem is legyen, a lányom is, és a látásom is. Mit akart ugye ezzel mondani neki? Hogy általában, vagy nem általában azt akart neki mondani, hogy ő természetesen gyászolja a lányát, de nem mer sírni. Ő már egy öreg ember, és attól fél, hogyha sokat sír, a könnyek elvesztésével végleg el fogja veszteni a látását. Ez nagyon érdekes, és kíváncsi lennék különben, hogy a mai orvostudomány mond-e bármit arra, hogy a sok könnyezésnek mi köze van a látáshoz és a látás elvesztéséhez. Nem tudom, hogy Bálint doktor itt van-e velünk. Ha igen, akkor kérlek, hogy referálj nekünk erről a kérdésről. És még akkor gyorsan a könnyek kapcsán szavárna, ki hada amarem jéhanam is amarem jéhszibárka círta. Úgy azon az állásponton volt Rab Hanina, amit Rab Jéhanan Rav Jösszében Círta nevében mondott, hogy hatféle könyv van. Könny. Sala is jafesz, három pozitív, és három negatív. Sala is rajz, sel asan, sel vehi, a három negatív könyv, ami az embernek a látását rontja, az a füsttől való könnyezés, a fájdalomtól és a nehézségek miatt való könnyezés, de se bész a kis szén, és amikor az ember megerőlteti magát a illemhelyiségben, és könnyezik, ezek mind rossz és egészségtelen könnyek. Mik a jó könnyek? Selszám, ami valamilyen szemcsepp vagy szemgyógyszer miatt könnyezik az ember, selszok, amik az ember nevetésében könnyezik, azok, és sel, pérais, jafais, és a valamilyen erős illat, mondjuk a hagymának, az erős illata miatti könnyezés, az viszont pozitív könnyezés. Úgyhogy ezzel be is fejeztük a ma esti tanulást, és azt kell mondjam, sok érdekes dolgot tanultuk, remélem, hogy ti is élveztétek. Tanultunk a halottról, a halottal való foglalatosságról, tanultunk a messiásról, a könnyezésről, úgyhogy sok izgalmas témánk lesz. Holnap sem lesz kevésbé izgalmas a tanulás, úgyhogy mindenkinek szeretettel várok. Ugyanígy nagyjából 9, 4, 10, fél 10 közül. És közben látom, hogy Bálint doktor is megjött, és hogy a könnyek és a van-e köze a látás romlásához, már ír is erről. Természetesen ezeknek a tanításoknak egy része értelmezhető fizikai, vagy tudományos, orvostudományi szempontból, és a része nyilván spirituális oka is van, hiszen ezt az utolsó mondást, amit itt most olvastunk, ami egyértelműen kiderül, hogy a három negatív könny az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a könny maga az, ami valamilyen módon negatív, hanem valamilyen negatív dologhoz kapcsolódik, és az embernek az életét megrövidíti. Bárhogy is legyen, köszönöm szépen mindenkinek, és a holnap esti folytatásig és viszontlátásig mindenkinek egy kellemes estét, szép álmokat, találkozunk holnap.